Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, a mi megváltónktól. Amen. Isten iránti hálával hirdetem testvéreimnek, hogy keresztelésre készülünk, két gyermeket és egy felnőtt fiatalembert keresztelünk meg ezen a vasárnapon. Készüljünk erre a szolgálatra, a 329. dicséretünk második versét énekelve, nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél. Foglaljuk el helyünket. Szeretett testvéreim, kedves gyermekek, kedves szülők, keresztszülők, kedves család, kedves Károly. Magam és a gyülekezet nevében nagy szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szép napon, a keresztelés napján. Hallgassátok meg, miként kérte tanítványait a mi Urunk Jézus Krisztus e szolgálat elvégzésére. Máté evangélium a 28. részében, a 18., 19. és 20. versben olvasunk erről. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítványokká minden népeket. Kereszteljétek meg őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és imént ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Szeretett testvéreim, mielőtt a keresztséget kiszolgáltatnánk, kérlek titeket a gyülekezettel együtt, mondjátok el hitetek megvallásaként az apostoli hitvallást. Álljunk föl! Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszek egy egyetemes keresztény anyaszent egyházat, szenteknek egyességét, bűneinek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kérdezlek most Isten és a gyülekezet színe előtt először titeket, kedves szülők és keresztszülők. Akarjátok-e, hogy gyermeketek az Atya, Fiú és Szentlélek Isten szövetségébe a Szent Keresztség által befogadtassék, ha igen, feleljétek, akarjuk. Isten áldja meg elhatározásotokat. Ígéritek-e, hogy gyermekeiteket mostantól fogva úgy nevelitek vagy neveltetitek, hogy az ő hitükről majd a konfirmációban önként vallást legyenek. Ha igen, feleljétek, ígérjük. Isten adjon testi és lelki erőt ígéretetek teljesítésére. És most kérdezlek téged, kedves Károly testvérem, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét, és a Szent Keresztség által a keresztény Anyaszentegyház tagjává, és Jézus Krisztusnak követőjévé lenni? Ha igen, feleld, kész vagyok.
Kész vagyok.
Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Őt úgy hívják, hogy Aliz Réka, mind a kettő magam. Úgy kell, hogy a fejét egy kicsit hátra. Aliz Réka, én téged keresztellek az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen.
Adél Gréta.
Adél Gréta. Csak hagyd a fejedet, úgy jó, erősen, még jobban. Adél Gréta, én téged keresztellek az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. A kegyelemnek Istene áldja meg ezeket a gyermekeket, nevelje és vezérelje minden akadályon keresztül, cselekedj, hogy lehessenek örömei szüleinek, hasznos tagjai egyházi és polgári társadalmunknak, végtére pedig részesei az örök életnek. Amen. Károly, csak a fejed hagyj meg. Károly, én téged keresztellek az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Kedves Károly, miután részesedtél a keresztség sákramentumában, kérdezlek, ígéred-e, fogadod-e, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztény anyaszentegyházunknak hűséges úrvacsorával élő szolgáló és áldozatkész tagja leszel? Ha igen, feleld, ígérem és fogadom.
Ígérem és fogadom.
Most pedig én, mint az én Uram Jézus Krisztusnak elhívott szolgája, református keresztény anyaszentegyházunk tagjává nyilvánítalak téged, és felhatalmazlak az úrvacsora sákramentumával való élésre, és a gyülekezet szolgáló közösségének tagjává nyilvánítalak. Az Úristen pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi el ne szakasszon téged Isten szeretetétől, mely a mi Urunk Jézus Krisztusban van. Légy hű, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Most pedig hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk, legnagyobb ajándékod az élet. És köszönjük ezeket a gyermekeket, életre hívtad. De nem úgy, hogy csak úgy sodródjanak, hanem rendeltél melléjük családot, otthont, közösséget. Jó lehetőséget arra, hogy testben és lélekben, Isten és emberek előtt való kedvességben növekedjenek. Hogy talentumaikat, melyeket beoltottál szívükbe, ki tudják használni, fejleszteni, jól tudjanak azzal élni. Áld meg a családot, Urunk, hogy szeretetben, de ugyanakkor bölcsességben irányíthassák a gyermekek életét. És áld meg a keresztülőket is, hogy minden segítséget meg tudjanak ehhez adni. És engedd, hogy kiteljesedjen az életük. És valóban a te áldásodat hordozzák itt a földi életben, és egykor pedig az örökké valóságban. És tekints Károly testvérünkre, aki most tett fogadalmat, hogy a te követőd és a te egyházadnak tagja kíván lenni. Áld meg az ő életét is, hogy kezdődjön egy valóban új életszakasz, de most már veled, nem nélküled, mindig veled. És te légy mellette, te áld meg munkájában, majdani közeli házasságában is, Urunk. Te adj neki boldogságot, áldást, és vezéreld őt is a földi élet útján, azon az úton, amely nem a semmibe, hanem kegyelmed által az örökké valóságba vezet. Így kérünk Jézus Krisztusért, a mi megváltó Urunkért, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Bölcsességet szervez, Isten áldja. Isten áldja meg, és sok boldogságot kívánok. Kicsit. Tessenek helyet foglalni. Foglaljunk helyet. A 215. dicséretünk első, második és harmadik versét énekeljük. Eltévedtem, mint jó. Hajtsuk meg fejünket, végig a helyünkön maradjunk, az egészen az áldásig. Köszönjük, Urunk, hogy jöhetünk hozzád. Most sem érdemünk szerint, mert rászolgáltunk, mert kiérdemeltük, hanem fiadért, Jézus Krisztusért, szabadért, a velünk megkötött szövetségért, mert azt komolyan veszed, fogadsz bennünket. Érdemteleneket, akik megvalljuk, hogy sokszor elhajlottunk, akarva vagy akaratlanul, törvényettől, akaratottól, kérünk, bocsáss meg nékünk, és készíts fel szívünket az ige befogadására, hiszen ezt is te végzed el szent lelked által, hogy a jó mag jó földbe hullhasson. Hadd tudjunk most egészen rád figyelni, és gazdagíts meg bennünket, életet adó, áldott szent igéddel. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét, amelyet olvasok a zsidókhoz írt levél 12. részéből, a 16. és 17. versből. A zsidókhoz írt levél 12. részének 16. és 17. versében így szól hozzánk a mi Urunk. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen tál ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mivel a megtérés útját nem találta meg, noha könnyek között kereste. Egy stram életre való fiatal ember áll előttünk Ézsau személyében, aki édes apjának volt titkos és nagy büszkesége, erős, ügyes, vadász ember volt, aki tudta életét és sorsát irányítani. Önálló személyiség volt, nemigen szorult mások tanácsára, nemigen kellett segítséget kérnie, tudta jól rendezni, irányítani az életét. Mégis azt olvassuk róla, hogy Isten ítélete szerint, Isten igéjének mércéje szerint azonban egy hallatlanul nyomorult vak ember áll előttünk, aki nem tudja, hogy ő, ahogy a jelenések könyvében olvassuk, a szegény, a vak, mezítelen, és azt mondja, hogy gazdag vagyok, s nem is semmire szükségem. És azt olvassuk róla, hogy megvetette az Isten áldását, megvetette az elsőszülöttségi jogot, és aztán nem kapta meg az elsőszülöttségi áldást sem, noha akkor már könnyek között kereste, ráébredt arra, kár volt elutasítani egy tál lencséért az elsőszülöttségi jogot, mert az az elsőszülöttségi áldás elvesztését is jelentette abban az időben. Szerette volna az egészet, ahogy ma mondjuk, visszacsinálni, meg nem történtté tenni,
Mert ráébredt arra, hogy mégsem egy olyan jól az élete, ha nincs rajta az Isten áldása. És könnyek között kereste, kérlelve az édesapját, sírva, egészen elkeseredve, hogy szinte sajnáljuk őt. Mégis azt mondja róla Isten igéje, hogy ezek a könnyek nem voltak igaziak. Az a megszomorodás, az nem megtérésre való megszomorodás volt, hiszen Isten igéje is különbséget tesz könny és könny, szomorúság és szomorúság között. A második korintusi levél 7. részének néhány versében olvassuk, mert ha megszomorítottalak is titeket azzal a levéllel, nem bánom. Bántam ugyan látva, hogy az a levél egy kis időre is megszomorított titeket, de most már örülök, nem annak, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg, mert Isten szerint szomorodtatok meg, és miattunk semmiben nem vallotok kárt. Mert az Isten szerinti szomorúság megbánhatatlan megtérés szerez az üdvösségre, a világ szerinti szomorúság pedig halált szerez. Ézsau megtérése, könnye, szomorúsága nem a megtérés szolgálta. Csak a halál útján segítette őt tovább. Pedig lehet, hogy volt olyan életszakasz, amikor már nagyon közel volt ahhoz, hogy könnyei igazak legyenek, hogy valóban kitörjön belőle a bűnbánat, hogy Istennel elrendezetlen életét rendezze, de idáig nem jutott el. És ez az ő tragédiája. Nem az, hogy ő bűnös volt. Nem az, hogy meggondolatlanul, pökhendi módon elutasította magától az első szülöttségi jogot. Mert nagyon sok ilyen ember van. Ma is. Akik így kezdik. Van két erős kezem, van nekem jó fejem, köszönöm szépen. A jó Istent ráhagyom azokra, akik át olyan gyámoltalanok, ügyetlenek, ügyefogyottak, félnek, nincs biztonságérzetük. Hát azoknak jó, de nekem nem kell. Tudok én boldogulni magam erejéből is. Köszönöm szépen. Aztán vannak ma is nagyon sok olyanok, akik a pillanatnyi gyönyörért, előmenetelért, hatalomért, ajándékért nagyon hamar odaadják az örökkévalót. Ahogy Ézsau megtette ezt egy tál lencséért. Egy egyszeri jó lakásért, ennyire volt neki jó az Isten. Ennyi hasznot húzott ő, hogy egyszer jól laktam. Túladtam ugyanazon, amire nincs is szükségem, de legalább kaptam érte valamit. De sok ember van ma is, aki így él. De testvéreim, a Bibliában és az életben is nagyon sok példa van arra, hogy ezek az emberek azért magukba szállnak. Eljön életüknek egy olyan szakasz, amikor meglátják, hogy ez a hiába valóság útja. És megérzik talán épp egy nyomorúság, egy tragikus helyzet következtében, hogy nem tudnak Isten nélkül élni. Bármennyire is büszkén vallották ezt. És hogy Isten kegyelmére szorulnak. És le tudnak borulni, és meg tudják magukat alázni, úgy, ahogy ezt Nabukodonozor babiloni király is tette, aki hatalmának csúcspontján gyönyörködött alkotásaiban. Mindezt az én kezem műve, mondta, és akkor elérte őt az Isten próbás büntetése. Kinőtt a szőre, állati hangot adott ki, és füvet legelt, és lánchoz kötötték. Majd mikor visszatért értelme, felnézett az égre, és hálát adott az Istennek, és dicsőítette. És azt mondta, hogy nincs más igaz Isten rajta kívül. Nem ő az Isten, ahogy azelőtt gondolta magáról, hanem meghódolt az Isten előtt igaz lélekkel, és Isten nagyon sok áldást is adott ezáltal az ő királyságára, életére. Ézsau tragédiája tehát az volt, hogy nem tudott megtérni. Érezte, hogy kell. A szíve mélyén szerette volna. Érezte azt, hogy Istennel kellene itt valamit elrendezni, mert valamit ő is nagyon elrontott. De valami nem tette lehetővé, hogy ezt megtegye. Bár folytak a könnyei, sírt. Könyörgött az apjának, apám, csak egy áldásod van, áldj meg engem is, ha már az én öcsém ellopta tőlem, kétszer is megcsalt engem a te áldásodat. De ez a sírás, ez a szomorúság nem a megtérést munkálta. Mi volt ebben a könyvben? Egy torzlátás. Egy torzlátás, ahol az igazságnak csak az egyik felét akarta látni és láttatni. Hogy őt hogy becsapták, pedig neki lett volna joga az elsőszülöttségi áldásra. Ő áldozat. És meg is nevezte az ellenséget, aki ezt tette, és vádolta, és haragot érzett a szívébe 20 esztendőn át, és mindig csak azt várta, halna már meg az apám, mert ő azért mégis tekintély, és előtte már csak nem ölöm meg az öcsémet, de mihelyst meghal, azonnal végzek vele. És az a bosszú éltette. Ezek is szomorúságok, ezek is könnyek, ebből is könyv fakadhat, de ott van mögötte a meg nem változott ember, a gyilkolásra, haragra, retorzióra kész lélek, az önsajnálatnak a lelkülete, a torzlátás lelkülete, hogy mindig a másik a hibás, mert én áldott jó, ártatlan ember vagyok, akit így becsapnak. Talán még az Istent is vádolja ilyenkor az ember. Csak éppen a lényegről feledkezett meg, hogy alapjába véve azért volt rászedhető, azért adta el az áldást, mert az nem jelentett számára semmit. Könnyedén vette, megvetette. Nem kell mankó, majd én. Majd én, ahogy egy elég nem szép székely mondás mondja, Isten ne segíts, csak csodálkozz. Hát valahogy Ézsaiás is, vagy Ézsau, elnézést, hogy mindig keverem, de egész más a kettő, Ézsau ilyen ember, ilyen gondolkozású ember volt. De aztán eljött az idő, amikor meg már nagyon kellett az Isten. Eljött az idő, amikor látta, hogy nem fog boldogulni. Megérzett valamit ebből. És akkor már nagyon akarta, de nem találta meg a helyét, a módját az igaz megtérésre. Mert nem tudta kimondani azt, amit Dávid mondott egy nagyon keserves és sötét bukása után, hogy egyedül ellened vétkeztem. Nem tudta kimondani azt, amit kimondotta a tékozló fiú, mikor visszatért. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened is. Nem vagyok méltó, hogy gyermekednek neveztesselek. Fogadj el engem csak úgy, mint béreseid közül egyet. Ez hiányzott. Nem volt alázata Nem tudott megalázkodni. Akárhogy szeretett volna, tudta lelkeméjű, hogy ezt kellene tenni, de nem tudta megtenni. Büszkébb volt annál, ha megölik is, akkor sem mondja ezt így ki. Nagyon erős volt a büszkesége. Nem tudott megalázkodni. Látszólag nagyon erős embernek tűnik az ilyen, de valójában végtelenül gyenge. Végtelenül gyenge és tehetetlen. És már ott van az áldás közelébe, és elront mindent. Mert büszkesége nem engedi őt megalázkodni. De sok ember szenved ebben a nyomorúságban és korságban. Mindig más a hibás. Mindig ő csak áldozat. Mindig úgy van jól, ahogy azt ő gyakorolja és mondja. Milyen rettenetes, testvéreim. Ráadásul, ha még az illető keresztény, micsoda ellenpropagandát végez az Isten országának ellenpropagandáját, családja se tudja elviselni. Mert mindig a maga igazát hangoztatja, és nem látják egyszer se őszintén, ahogy egy keresztényhez illik, megalázkodni, bocsánatot kérni. A töredelmes szívet, te Uram, szereted. Ezt szereti az Úr. De volt még egy dolog, ami visszatartotta Ézsaut a megtéréstől. És ez a hitének tökéletlensége. Az igazi hitnek a hiánya. Ő nem tudott Isten fejével gondolkozni, csak a magáéval. Ő nem akarta tudomásul venni Isten elhatározását, hanem foggal körömmel a maga jogához ragaszkodott. Ő nem akart ezt elveszíteni, és ezáltal mindent elveszített. Mert Isten akarata volt, hogy az áldást Jákob, a kisebbik fiú kapja. Amikor Rebeka elment, hogy megkérdezze az Urat, hogy miért van a méhében ez a rettenetes háborgás, akkor megkapta a választ, két nép harcol a te méhedben. De a kisebb uralkodik a nagyobbon. Rebeka megértette, hogy ez az Úr akarata. Ez nem az emberi törvényeknek megfelelő, de Isten szuverén akarata. És ezt nem akart elfogadni, pedig Rebeka biztos elmondta. Elmondta Izsáknak is, a férjének, az se igen törődött ezzel, szinte puccsszerűen akarta Isten ellenébe megáldani nagyobbik fiát, Ézsaut. Ő se mutatott ebben jó példát, neki se volt ebben világossága, ment az ő akarata szerint. Persze, mert Ézsau volt a kedvenc. És bár Jákob csalással szerezte meg, nem tiszta eszközökkel, Ézsaunak be kellett volna látnia, hogy Isten akarata teljesült be. Igen, akkor sem tud megtérni az ember, amikor nem tudja elfogadni az Isten által neki kijelölt helyet. Főleg, ha az második hely. Akkor már nem. Így nem lehet megtérni. Ugye, ahogy a vízbe hallottuk annak idején, ugye Ceausescu oda került a mennyországba Péterhez, és hát most tudod-e, fiam, hogy ki vagyok? Hát azt nem tudom, de hogy a helyemen ülsz, az biztos. Nos, hát ilyen lélekkel nem lehet bemenni az Isten országába. Mikor az ember elhatározza, hogy ott van az én helyem, és nem ott, ahova Isten tesz. Amikor az ember megbékül Isten, akkor megtalálja helyét is. és akkor örvendezik, és a helyén olyan jól ki tud bontakozni. Míg nincs a helyén, addig nem megy. Nos, Ézsaúnak nem volt hite, hogy elfogadja a fölkínált helyet. Pedig Isten őt is szerette. Bár ugye így olvasjuk, hogy Jákobot szerettem, Ézsaú gyűlöltem. Ez az Ószövetség logikája szerint azt jelenti, hogy az első helyre Jákobot teszem, és utána jön Ézsaú. És tudjuk, hogy Ézsaút is megáldotta, nem, Isten nem lett földönfutó, ugyancsak gazdag lett, erős lett, és hatalmas. De nem tudta a helyét elfogadni, az elrendelt helyet. Nem azt, amire a mi hiú vágyunk szeretne juttatni, hanem amit megértettünk Istentől. Itt van az én helyem, ide van az én elhívásom, ezt fogom végezni. Mindenki a maga helyén. És a gyülekezetet is akkor áldja meg az Isten, hogyha mindenki a maga helyére kerül. És így lesz valóban élő teste a Krisztusnak. Így áldja meg a családot is. Hát egymáson nem uralkodni akarunk, és egymást kitúrni, és egymással állandóan versengeni, hogy Ézsai és Jákob, hanem megtalálni a helyünket. Munkánkban, mindenben az Isten által elrendelt helyre oda találni. Ézsaúnak el kellett volna fogadni Isten kezéből. Ő rendelte így. Ő indított erre az útra, de ő ezen az úton sem fog magamra hagyni. Nem óriási vágyaim, elképzeléseim teljesültek be, egészen másként alakult, mint ahogy álmodoztam róla, de Uram, ez így volt tökéletes. Olyan jó megszerkesztettette ezt. Tudtad. Most már én is tudom. Bocsáss meg, hogy lázongtam. Kisebbségi érzések gyötörtek, és mindenféle feszültség volt ennek következtében az életembe, de most már a helyemen vagyok. Olyan nagy dolog ez, testvéreim. Amikor az ember megbékül az Istennel, önmagában is megbékül. Úgy kezdtem szolgálatomat, hogy Ézsaú egy szerencsétlen, tragikus sorsú ember volt. De valami mégis történt vele, ami egy kis reménységet ad, még az ő életével kapcsolatban is. Mózes első könyve 33. részében olvasunk arról a csodálatos találkozásról, amikor Jákobbal találkozik, 400 fegyveressel fölfegyverkezve. Látszólag most már eljött az idő, hogy bosszú vágyának, amit 20 évig dédelgetett magába, eleget tegyen. Itt a pusztába kegyetlenül lemészárolja a csaló öccsét, és egész házanépét és seregét. És Jákob is nagyon fél, és ajándékokat küld. És akkor történik valami csoda. Ézsaú elébe megy öccsének, nyakába borul és megcsókolja. És mindketten sírtak. Talán ezek a könnyek voltak Ézsaú életébe az igaz könnyek. 20 év harag, 20 év lázadás, 20 év feszültség, bosszú vágy, méltatlanságnak a tudata, önsajnálat múlt el ebben az ölelésben, ebben a sírásban. És talán most könnyebbedett meg a szíve, és értette meg, amikor öccsét, aki akárki volt, mégiscsak az öccse volt, átölelte, hogy így volt ez jó. Isten ezt így jogosan, igazságosan szervezte meg így, hogy a nagyobb legyen a kisebb. Talán ennek a csodálatos találkozásnak az a szépséghibája, hogy még lehetett volna egy beteljesítő folytatása, mikor az Úr előtt is sírnak. De talán egy kicsit sírtak mind a ketten az Úr előtt is. És felfakadt könnyük által megkönnyebbedett a lelkük. De az Úrnak elmondani, és az Úrnak hálát adni. Igen, ezek az áldott könnyek. Mindenki életébe elhozza az Úr. Még Ézsau életében is, aki olyan kemény ember volt. Ne légy te testvérem, és ne legyek én keményebb Ézsaunál. Hadd tudjak igazán az Úr elé borulni. Már nem magamat sajnáltatva, nem másokat vádolva, nem az önsajnálat terheit hordozva, hanem megbékélve, fele barátommal és Istennel. Mert ez az emberi élet legcsodálatosabb pillanata, amiért érdemes embernek lenni. Adja Isten, hogy a mi életünkben is ez így történjen. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy szóltál hozzánk. Megvalljuk, hogy mi is tudunk nagyon kemények, nagyon büszkék lenni. Tudunk mindig másokat okolni minden nyomorúságunkért, és ügyesen el tudjuk rejteni a mi felelősségünket. Olyan gyönyörűen tudjuk előadni dolgainkat, csak éppen nem igazak, mert balga szívünk fogalmazza meg. Köszönjük, hogy te megláttatod velünk bűneinket és mulasztásainkat, hogy meg tudj gyógyítani bennünket. Köszönjük, hogy kigyógyítasz önsajnálatunkból, hiszen lehet 20 évig, talán még több ideig is élni ilyen lelkületben, miből nehéz már fölállni, ahol nem lehetünk áldások, csak mások számára is teher az életünk. És kigyógyítasz minket hitetlenségünkből, akaratosságunkból, hogy mi nem ott keressük a helyünket, ahova te azt elrendelted. Segíts, hogy megtaláljuk életünk minden részletében, ezáltal békességre jussunk, és áldás lehessen az életünk. Hiszen a lámpás is csak a lámpa tartóba, a maga foglalatába fog igazán világítani. Így kérünk, hogy formáld a mi életünket, megelégedett, megbékült, boldog életté. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Mondjuk el együtt, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket ki kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Adakozásra hívom fel testvéreim figyelmét, tudván a jókedvű adakozót szereti az Isten. Most pedig fennállva vegyük az áldást. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi megtartó üdvözítő Krisztus Jézusunk megismerésében, övé legyen a dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet. Hallgassuk meg, testvéreim, a hirdetéseket. Ajánlom nagy szeretettel a gyülekezet figyelmébe a Reformátusok lapjának e-heti számát, valamint az íratterjesztés szolgálatát. Jövő héten csütörtökön délelőtt 10 órakor lesz biblióra, vasárnap pedig délelőtt 10 órakor istentisztelet, és ugyanebben az időben gyermek istentiszteletet is tartunk. Végül egy kérés, akik még elmaradtak az ezévi egyházfenntartói járulék befizetésével, kérjük, pótolják azt. Köszönjük szépen! Az Úr legyen a gyülekezet őriző pásztora. Záró énekként, testvéreim, már énekeljük a 215. dicséretünknek utolsó 6. versét, Szállj le, Uram, hozzám, majd ezután nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el Isten tiszteletünk végén.